Az államadósságról beszélgettünk, a felvetés az volt a legelején, hogy kinél van a magyar államadósság, és ugye azzal folytattuk ezt a felvetést, hogy ez jó-e vagy nem ennek a szerkezete.
Igen, és te felvetetted ugye a külföldügyét meg a devizaügyét. Vannak erre adataink, tehát hogy a Magyar Nemzeti Banktól kapunk rendszeresen ilyen adatokat, és ugye mind a két szempontból azért az elmúlt 15 évben van egy javulás. Tehát mondjuk a 2006 és 2012 közötti időszakot nézzük, itt vannak előttem az adatok, majd mellékelem az epizódjegyzetekhez, akkor a külföld felé tartozás az hát majdnem a felét tette ki a magyar államadósságnak még ezekben az években. 2022-ben, 2023-ban meg mondjuk a negyedét teszi ki a külföld. Tehát jelentősen javult az az arány is, ami ugye a belföld versus külföld, és a másik, amire szintén vannak adataink a Magyar Nemzeti Banktól, ez pedig a deviza versus forint. Ugye itt átfedés van a kettő között, mert ugye egy magyar ember is vásárolhat devizában, meg egy külföld is vásárolhat forintban, tehát ugye ez a kettő ez nem ugyanaz. A deviza adósság az ugye azért veszélyesebb, mert az ugye az euró forint, vagy ugye hát bármilyen valutában bocsátjuk ki, a devizában bocsátjuk ki, a deviza átárazódásával átárazódik az adósságunk is, tehát hogyha elmegy az árfolyam, akkor, akkor ugye ebből az is következik, hogy mondjuk gyengül a forint, akkor mondjuk sokkal nagyobb lesz ezek az arány. Ezt ugye a magyar háztartások megismerték, a svájci frank hitelezés a háztartásoknál idején, de ugyanez a helyzet megtörténhet az állammal is, ahogy meg is történt egyébként, hogy átárazódik a deviza aránya. Forintban ez nem tud megtörténni, hiszen a forintnak nincsen a forinthoz képest árfolyama, meg forintot annyit nyomtat a magyar jegybank, amennyit nem szégyel, tehát hogy nem okoz inflációt, tehát hogy ugye a forintban eladósodni kevésbé veszélyes, mint devizában, belföldre eladósodni jobb, mint külföldre. Na most mi a helyzet akkor ezzel az arányjal? Ugye erre is vannak adataink. Itt van előttem az MNB szerint 2010-ben, 11-ben ez az arány, ez a GDP százalékában 45-47% volt ebben a két évben. Tehát majdnem a fele a magyar adósságnak devizában állt fenn. 2005-ben ez még csak 27% volt, és ez 2010-re, 11-re fölment 45-47%-ra. Ez volt a csúcs. Most ehhez képest jöttünk le, és ugye a jelenlegi kormánynak ez kétségtelenül egy érdeme, hogy 2019-re ez 18%-ra csökkent, tehát folyamatosan csökkentvén egy 47%-os csúcsról egy 17%-ra levitték ezt a deviza arányt. Ez talán már túl alacsony is volt, tehát hogy ugye az egyik problémánk, ami miatt elszállt az euró-forint árfolyam 2022-ben a gázár csúcs idején, az az volt, hogy nem volt elég devizatartaléka az országnak, tehát hogy ugye ez talán egy kicsit túl is lett pörgetve.
Azt hiszem 19-től 2019 volt a mélypontja ennek, talán, hogyha jól emlékszem, hogyha a tízes évek elejétől nézzük, és akkor utána megint elkezdett emelkedni.
Megint elkezdett növekedni, mert ugye kiderült, hogy nincs elég devizatartalékunk. Tehát ugye amikor nagyon-nagyon drága lett a gázára, akkor hirtelen az ország energiaimport szükséglete, és ugye mi forintban termeljük a GDP-nket, de az energiát azt devizában importáljuk külföldről, az ugye fölemelkedett 2-3% egy normális évben, és amikor ugye az orosz invázió Ukrajnában megtörtént, akkor ez 12%-ára emelkedett a GDP-nek, és ehhez képest nem volt elég devizatartalék a Magyarországnak. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ez akár túl alacsony is tud lenni, tehát nem arról van szó, hogy 100%-ban meg kellene szabadulni a deviza adósságunktól, hiszen ugye egy országnak folyamatosan szüksége van devizára. És akkor ugye az történt, hogy akkor ezt bővítettük, tehát elég drágán, mert ugye akkor Magyarország nagyon kockázatos volt, ugye említettem, hogy tavaly mondjuk, amikor dollárban vettek fel adósságot, akkor az 7-7,5% volt, nagyon drágán, de bővítettük, Tehát ma már nagyobb, ma már egyharmada nagyjából a magyar államadósságnak az devizában áll fenn, de még mindig nem vagyunk azon a nagyon extrém magas szinten, ami 47% volt mondom 2010 környéken. Tehát minden szempontból, hogyha mondjuk a 2010-es időszakhoz, 9-es, 10-es időszakhoz képes nézzük, sokkal nagyobb arányban befelé vagyunk eladósodva, és sokkal nagyobb arányban forintban, és kisebb arányban devizában. Tehát a rossz hír az az, hogy nagyon magasak a kamatkiadások, a jó hír pedig az, hogy ezen belül viszont a szerkezete, tehát az, hogy kifelé van eladósodva a magyar állam, az viszont lényegesen kedvezőbb most, mint volt 15 évvel ezelőtt.
Oké, ezt értem, és ez valószínűleg azért jó, amit Japán esetében is láttunk, és egy fél mondattal, mint hogyha visszautaltál volna arra az adásra, ugye arról volt szó, hogy saját devizában, saját pénznemben nyugodtan eladósodhat az állam, az ország, mert lényegében ott a saját nyomdája, és annyit nyomtat, amit akar. És itt szokott fölmenni a rakéta, meg a sziréna, meg a minden a közgazdászok zöménél, hogy na jó, de hát ez nem lehet, hát az inflációt gerjeszt. És ezt rögtön egy mondatban el is intézted, hogy nem gerjeszt inflációt, de én azt mondom, hogy a saját devizában való eladósodásnak az a legnagyobb tehát a vitája, hogy az infláció a probléma, az egyik probléma, ami rontja a saját devizában való eladósodásnak a mértékét.
Igen. Na, direkt nem akartam belekeverni a modern monetáris elméletet, mert azt gondoltam, hogy maradjunk a hagyományos paradigmába. Tehát minden, amiről eddig beszéltünk, az ugye a hagyományos paradigma, ami arról szól, hogy az állam megpróbál megélni a adóbevételeiből, tehát nem másból él, mint az a beszedett adókból. Az állam nem kér kölcsön a jegybanktól, hanem piacon árulja az adósságát, tehát hogy állampapírokat árul hozamért befektetőknek piacon. Ez a hagyományos paradigma. Erről ugye elmondtuk, hogy hát ez, ahogy mondjam, ez egy elég igazságtalan dolog abban az értelemben, hogy ez egy jövedelem transfer a szegényektől a gazdagok felé. A modern monetáris elmélet azt mondja, hogy erre nincsen szükség valójában, hogy piacon áruljuk hozamért az államadósságot, mert hogy a jegybank bármikor képes hitelezni a kormányzatnak, tehát hogy a kormányzatnak több pénzre van szüksége, akkor a jegybank nyomtat még pénzt, és azt hát nincs értelme, a jegybank is állam, meg a kormány is állam, ezért nincs értelme kamatot kérnie az állam egyik részének a másiktól, tehát ez kamatmentesen meg tudja tenni. Tulajdonképpen valami hasonló történt Japánban, meg aztán utána átvette ezt Amerika is, és az Európai Unió is, és hát ugye az a része a közgazdasági iskoláknak, akik hát úgy nevezzük őket, hogy fiskális konzervatívok és monetáris konzervatívok, ők azonnal bekapcsolják a vörös szirénákat és a vigyogást, hogy úristen, ebből infláció lesz, és hát van egy nagyon erős nézet, hogy az elmúlt éveknek az inflációs hullámát is az okozta, hogy a jegybankok nyomtattak pénzt, és akkor ezt már nagyon sok helyen, nagyon sokszor megpróbáltam kifejteni, nem csak én, hanem sokan mások is, hogy ez nem így volt. Olyan Nobel-díjas közgazdászok, mint Joseph Stiglitz próbáltak emellett érvelni, és bemutatni ábrákkal, hogy ez mennyire nem így volt, de hát láthatólag ez nagyon kevéssé megy át.
Tartja magát ez a nézet, de erről van egy külön podcast, ami csak is kizárólag podcast. Erről szól, ezt érdemes meghallgatni.
Ezt már megbeszéltük, így
a
van.
A Pogi podcast és blogon, azért hoztam ide, mert a témába illik, és akartam, hogy utaljunk rá. Akkor egy mondatban.
Japán. Tehát, hogyha felhoztad Japánt, Japánnak 250%-os GDP-hez képest az államadóság, ugye említettük, hogy a magyar az 80, a görög az mondjuk 185, tehát Japán az brutál magas, és ugye azt mondtad, hogy jaj, ez inflációt fog okozni, és hát a legszebb példa arra, hogy ez nem így van, az Japán, hiszen ugye gyakorlatilag Japán évtizedek óta nem azzal küzd, hogy brutál magas inflációja van, hanem azzal küzdött, hogy deflációja volt, és próbálta a jegybank elérni a 2%-os inflációs cél, azt nem fölülről akarta elérni, hanem alulról próbálta fölpumpálni az inflációt 2%-ra. És hát nem mindig sikerül neki, tehát hogy egy nagyon jó példa Japán arra, hogy ez nem így van, hogyha az állam monetárisan finanszírozza magát, akkor abból óhatatlanul infláció lesz.
Jó, azt megbeszéltük, hogy milyen a szerkezete, és hogy ha végig hallgatta valaki az adást, akkor a kritikát is érti. Egy mondatban összefoglalva, aggódni kell-e a magyar államadósság miatt, és direkt nem azt mondtam, hogy a mértéke miatt GDP-ben kifejezve, hanem a magyar államadósságnak a magyar államadósság miatt.
Én azt gondolom, hogy nyilván az nem jó, hogyha magas a törlesztő részlet, ez óhatatlanul csökkenni fog a következő években, tehát azzal, hogy alacsonyabb az infláció, és ugye kevesebb lesz az infláció követő állampapírok, ezt lekövetik, tehát mindenki azt mondja, tehát ebben elég nagy konszenzus van, hogy idén, tavaly és idén magas, és utána szépen lassan, fokozatosan csökkenő kamatkiadási pálya van. Önmagában maga az államadósság mértéke az közepes, tehát szó sincs arról, hogy itt valami vészonangokat kéne kongatni, hogy úristen, de magas az államadósság nemzetközi összehasonlításban. Az mondom szerintem kedvezőbb, hogy milyen arányban megy ez külföldre befelé, kedvezőbb, hogy ez inkább forintban van, mint devizában. Én a legaggasztóbbnak az egész képből, amiről most beszéltünk, az inkább azt tartanám, hogy mire költöttük, meg mire költjük folyamatosan. Tehát én nem az államadósság mértéke miatt, vagy az egyensúly miatt aggódnék, hanem szerintem messze-messze az a legaggasztóbb, hogy ezt hosszú évtizedek óta nem arra költjük, hogy itt beindítanánk a növekedési rakétákat, a humántőke képzés, a technológia képzés, az infrastruktúra képzés, nem ez történik, hanem leginkább hát ilyen klientúra építések történnek, és átláthatatlanul megy ki a pénz órán száján mindenhova, és nincsenek elvárások, tehát hogy nincsen monitorozva, hogy annak a pénznek a felhasználási hatékonysága az milyen, ez szerintem sokkal aggasztóbb, mint önmagában az, hogy most akkor az államadóság az hogyan.
Oké, nagyon érdekes volt, szokás szerint a Pogi podcast és blogot kell keresni a Spotify-on, a Facebookon, és ott lehet kommentelni, kérdezni, megpróbálunk ezekre folyamatosan reflektálni, majd az adás, miután lement az ismét, és meg is jelenik ott, és meg lehet hallgatni, úgyhogy kérdezzetek bátran, találkozunk jövő csütörtökön 4 órakor. Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen!